Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Ez a harmadik évad első adása, amikor a propagandával foglalkozunk, és Antalfi Péter történésszel beszélgetek. Eddig az ókorról beszélgettünk többet, és picit még itt maradva, de innen el is lendülve azt kérdezném, hogy milyen eszközöket, csatornákat használnak propagandára, praktikusan kommunikációs célokra az egyes korokban? Hogyan bővül ez, hogyan fejlődik? Egy ilyen szűk dióhéjban meg adresszálható kérdést.
Ez a vázolja a pápaság történetét a kezdetektől a 20. századig, egy darab A4-es oldalban térjen ki a társadalmi politikai és kulturális hatásaira, és ez a tipikus, megírható érettségi
tesztkérdés.
És az áldozatok név szerint pláne. Ami érdekes nekünk, hogy mi az, ami megvan. Tehát a valamilyen kommunikációs befolyásolási kísérlet. Az elején nekünk, az elejét a gyakorlatilag a bronzkorra értem meg egy kicsit a vaskor, ez azt jelenti, hogy a írásos kultúrák utáni, kialakulás utáni igazi állami rendszereknek a létében egyértelműen, ami megmarad, abból tudunk következtetni. Ezek hatalmas szobrok, épületek, feliratok, domborművek, reliefek, már amikor a közönség hozzáért. Arra van néha utalás, hogy az egyiptomi templomok, ami mondjuk említettük azért nem közönségbarát hely, ott bizonyos ünnepekkor az első termekig beengedhették a népet, ott felállított szobroknak a szövegét felolvashatták, és az ott lévő szövegekről az emberek tudhattak. Van olyan papírusz leletünk, ami azt mondja, hogy bizonyos szövegek azért léteztek terjesztve. És ilyen például a kádesi csatát emlegettük, annak van egy papírusz verziója is, tehát biztos, hogy nem csak a templomban olvasták az istenek, ha arra jártak. Ami érdekes, hogy bizonyos esetben nem jó kérdés, hogy mennyire propaganda, de van egy folyamatos nemzetközi levelezés az ókorban. Ezt tudjuk. Ilyen az a Manna levelek, tehát majdnem 400 darab, 382 jelenleg agyaktábla, ami összeg el a Marnából kerül elő Közép-Egyiptomban. Ebből az látszik, hogy a politikai szereplők folyamatosan leveleznek, és folyamatosan ferdítenek. Ez inkább diplomácia, hírszerzés, politika, ez nem annyira propaganda, de időnként mindenki öntömjénezi magát. Ez a szír-palesztin libanoni terület kis uralkodói, mindenki töményezi magát, hogy ő a jó szolga, és ő tesz itt rendet, és ő természetesen jobban van a fáraóval, akkor is, ha már rég átállt a hetitákhoz. Ami nekünk érdekes, hogy amikor megjegyzés van, milyen formái vannak, templomépítkezés, szentélyépítkezés, szoborállítás, az emberek ezt látják. Amikor valami megváltozik, az ahhoz nagyobb fokú írásbeliség kell. Ilyen a görögöknél látunk olyanokat, amikor valamilyen módon egyértelműen nagyobb az írni-olvasni tudás, például Athén bizonyos korszakában, Rómában van egyértelműen valamilyen formában írott, nem csak szóbeszédjellegű propaganda, de valamikor a nem propaganda, de valahogy ide tartozik, legalábbis szeretjük emlegetni, ilyen az osztrakizmusz, mint cserépszavazás, ezt ugye 9-ben mindig megtanítják, ott előkerültek az aténi ásatásokon előre gyártott szavazó cserepek.
Hát ugye a karaktergyilkosságok kapcsán erről már talán beszéltünk, de igen, valóban ide tartozó
téma. Igen, ez ide tartozik. Az is, hogy a történetírás hogyan kezeli ezeket, tehát egyfajta propaganda az, hogy egy tendenciózus történelmi beállítást kap valaki, mert már van annyi olyan másolás, átolvasás, újraírás, szerkesztés, ami vannak már könyvtárak a klasszikus görög-római, illetve hellenisztikus Mediterráneumban, ami ezeket kezeli. Alexandriában teljesen jól összerendezték, hogy melyik görög történetíró melyik után jön. Tehát ezeket tudjuk. Így van, amelyiknek le is vágták az első bekezdését körülbelül, mert hogy összecsatolták a következővel. Ez Xenofon hellénikájával történik meg, ha jól emlékszem, de az egyik ilyen negyedik századi történelmi művel. Ez azért érdekes, mert ebben egyértelműen látszik, hogy kit hogyan állítanak be. Tehát itt, hogyha egy uralkodóról rosszat akarnak mondani, akkor nem azt mondják, hogy mikor rossz a gazdaságpolitikája, hanem egyértelműen halálra rugdosta a terhes feleségét, és meg akarta építeni az isztmuszi csatornát. Ezek ilyen hűbriszek, Isten ellen való vétkek, és ezeknek a tendenciózus beállítását, ezeket lehet látni. Egy kicsit olyan, mint ami harmadik Richarddal történik itt a középkor végén, akit hála Shakespearenek, aki szintén nem független az Erzsébet, Tudor és Erzsébet kori udvari, mondjuk, hogy szemléletmódtól, az előző dinasztiát jót be kell feketíteni, innentől kezdve úgy fogja kezdeni a harmadik Richárdot, harmadik Richárd maga, amikor megszólal, hogy úgy döntöttem, gazember leszek. Na most ennél jobban lejáratni valakit, ez neked a karaktergyilkosságos könyvedhez jobban illik ez a történet, de itt látszik az, hogy ha van egy uralkodói udvarnak ez szemléletmódja, az akkor is, ha nem direkt megrendelés, és nem direkt megrendelt propaganda, azért mondjuk, hogy a kulturális és egyéb egyéb kommunikációs területen dolgozó emberekre az hat. Tehát így egy Shakespeare drámában megjelenhet a Tudorkori történelem szemlélet.
Hát ez ugye egy bértolnokság tulajdonképpen ebben a tekintetben, és örülök, hogy behoztad ezt, de ha már görögökről beszélünk, egy picit visszalépve, azért a színház, a színházi jelenetek, meg a karakterek azért ott is meghatározták, vagy befolyásolták azt, hogy egy adott intézményt mondjuk hogyan ítéljenek meg, vagy mit gondoljanak róla.
Igen, ez részben áttételes, mert egy irodalmi forma jön létve, ráadásul egy Dionysosz ünnepből kinövő újfajta, gyakorlatilag teljesen újfajta kulturális jelenség, ami ott kialakul. Ebben időnként van abszolút kortárs kiutalás. Itt nem csak maga a drámai színház és a tragédiáknak a hagyománya, hanem itt vannak jönnek Arisztofanésznek az abszolút parodisztikus jelenetei, amit ma már úgy megértve olvasunk, annak idején ez harsány lehetett, mint egy ilyen politikai szatíra, és ott valóban vannak olyan vagy konkrét témák, vagy kiutalások. Nagyon jó példa itt is a múlt feldolgozása. Mindig az európai modernitás nagyon jövő felé tekint. A jövőt építjük, jövő felé teszünk meg dolgokat, hogy miért kell ennek éppen zajlania, miért jövővel indoklunk meg bizonyos dolgokat. Az ókor és a középkor, de főleg az ókor abszolút múltorientált. Tehát ha valamit jól akar eladni a közönségnek, akkor nem történt ilyen az istenek ideje óta. Akkor mitológiára hivatkozunk, ha valakit szidni akarunk, akkor is. Tehát a görög drámákban dolgozzák föl a jóval korábbra tett trójai, meg tébai mondaciklust, ilyen az Oidipusz királytól kezdve Antigonéig, jönnek a hazatérő görög hősökig, Agamemnoék, jön az Elektra, az Orestészszel történő dolgok, tehát jönnek ezek azok a történetek, ami nekik nem közel múlt, de mégis egy ilyen evidens kulturális tudás, és ebből egy vadonatúj, gyakorlatilag kommunikációs termék, ha lehet így egy irodalmi alkotást nevezni, az alakul ki. És ez módosíthatja a kortárs politika értékelését is. Ami érdekes egyébként, hogy ezeknek a különböző terjesztés, ez akkor változik meg, amikor egyrészt vagy még kevesebben tudnak írni, mert ugye a középkorban marad gyakorlatilag szinte a templomokon keresztül, meg a királyi udvarok értelmiségein keresztüli írásos terjesztés. Amikor ez megváltozik, ahhoz nekünk egyrészt a reneszánsz kell, meg a nyomtatás.
Meg, és pont ide is akartunk megérkezni, a pénz. Tehát a pénzérméken is közvetített üzenetek olykor, szintén most már a középkorban járva, vagy akár a reneszánszban, tehát az is egy hordozó volt tulajdonképpen, hogy a pénzérmék, amik eljutnak a írni-olvasni nem tudókhoz is, ezeken is lehet, és valóban térjünk rá akkor arra, hogy a reneszánsz meg középkori királyokban nál hogyan alakult ez az egész.
Egy kicsit a pénzérmékre vissza.
Láttam, hogy nem voltál elégedett a megjegyzéssel. Miért?
Nem, nagyon jó, csak valami eszembe jut azonnal. Tehát igen, a pénzérmék, amelyekről az első képes pénzérmék, aminek mondjuk egy egységes súlya van, az kis-ázsiai, onnan veszik át a görögök, meg mindenki. Tehát ez egy lüdiai, mondjuk, hogy a legelső, amit tudunk. Ami érdekes, hogy legtöbbször ez identitás közlő, rengetegféle pénzérmék van, tehát istenek, istennők, városi jelképek, időnként adnak ki, már a római korban is van, ami tényleg valami különleges alkalom, de ez merchandising is részben, tehát kiadni valamilyen alkalomra egy tipikus táj típusokat kihozta, hogy ez ennek az emléke, ezt mindenki használja, ez nem modern jelenség, ilyen a harmadik Amenhotep, hogyha valami történik a uralkodás alatt, és annyira sok minden nem történt, mert éppen Egyiptom uralja a fél világot, és a katonai ellenfelei azok bedőltek, vagy egymásra vannak elfoglalva, gyakorlatilag kioszt azért emléksz karabeuszokat, ilyen van egy a Szép Műszeti Múzeumban, hogy 10. uralkodás éve még 102 oroszlán saját magam elejtettem, és akkor kiosztja a királyi udvar tagjainak, a közönségnek, annak, akinek akarja. Ezekből több is marad. Hogyha elvesz diplomáciai házassággal egy mitanni hercegnét, mondjuk Giluk-Hepát, akkor arra is kioszt ilyen emléksz karabeuszokat. Van, aki emlékérmék, és az alexandriai királyi udvar, tehát Nagy Sándor után járunk. Tehát 300 és a római hódítás Krisztus előtt 30 között, ott kialakul egy érdekes propaganda eszköz, ez is létezik, ezek a vésett gemmák. Ezek olyan, mondjuk ónix gemmák, jáspis és hasonló féldrágakövek, drágakövek, ásványok, amelyeket néha, valószínűleg rövidlátók csinálták, ilyen milliméter pontosan faragnak. Na most ott egyértelműen propaganda célra ezeket osztják ki, terjesztik. Ez annyira fontos, sajátos és technikailag olyan színvonalú, hogy amikor Róma elfoglalja Egyiptomot provinciájába teszi, akkor Augustus fogja, és ezt a gemma vésű műhelyt azt viszi magával, és a római császárok ezt használják.
Bevált talán. Eszköz.
Mint bevált eszköz, ezért gemmákkal, vésettékkövekkel lehet propagandát terjeszteni, és Németh György, aki nemrég az ELTE ókor tanszékét vezette, még mindig tanít, ő tárt fel egy antipropaganda gemmát. Egyébként egy Skylax nevű gemma véső vésett egyszer egy mondjuk, hogy politikusan underground, vagy alulnézetből értelmezhető gemmát. Egy szatír látszik rajta, aki Héraklész akar lenni. Tehát látszólag oroszlánbőr van rajta, látszólag olyan húsánggal harcol, ez egy nagyon pici gemma, de az egész parodisztikus. Na most ki az, aki szatír, de egyébként Héraklész akar lenni? Itt valószínűleg egy Nero utánzatról, egy Nero paródiáról van szó, aki Nero és nem Nero. Ezt
mindig hozzáteszünk, hogy ezt most már talán megjegyzi mindenki.
Na most érdekes, hogy ez viszont Hispániában került elő. Hispánia provincia pedig az egyik, ahonnan a négy császár évéből jön az egyikük, tehát Nero utáni négy császár évéhez közeledhetünk, ahol már nagyon nem elégedett Nero-val. Tehát valószínűleg itt konkrétan a propaganda készítőinek néha saját véleménye is lehet, ezt nagyon ritkán lehet megfogni.
Igen, ez már saját szöveg, ugye? Ugorjunk Zsigmond és Mátyás korához, tehát innen léptünk vissza középkorban, milyen intézményei voltak a propagandának, ha beszélhetünk egyáltalán.
Igen, erről. Mi beszélgetünk előtte is, hogy a közönségért, hogy miért ugrunk Zsigmondra. Azért, mert a középkorban propagandát ugye írott forrásokkal nehéz művelni, templomépítkezésekkel, feliratokkal vagy valamilyen egyéb módon terjesztett információval lehet. Oklevelek azok, amikor valakit jutalmaznak, meg emlékeznek annak a történeti bevezetőjébe, oda lehet írni, hogy na ezt miért? És én ezt hogyan gondolom? A történetírókat lehet egy kicsit mondani, így lesz Könyves Kálmánból egy nyáladzó gonosz öreg úr, amikor nem az ő ága viszi tovább az Árpád házat, tehát az hat a történetírásra. Viszont vannak kifejezett mesterei a propagandának, és ilyen luxemburgi Zsigmond, akit nagyon sokáig a történetírás azért értékelt negatívan, mert amikor a nemzeti történetírás kialakult a 19. században, mindenki a negatív zsákba került, aki nem árpádházi, vagy nem valamilyen erősebb magyar kötődésű. Azóta tudjuk Zsigmondról, hogy az egyik legmarkánsabb arcélű, legnagyobb egyéniség, és a magyarokat szerette, és még káromkodni is tudott magyarul, és akárhol jár a világban, viszi magával a magyar kíséretét. Tehát ez fontos hozzátenni. Ami érdekes, Zsigmondnak van egy olyan ambíciója, hogy Európa egyik legfontosabb politikusa lesz is egyébként. Beutaz Európát többször, tehát ritkán tartózkodik itthon, de mindig hazajön. És Zsigmondnál van egy olyan, hogy ez a politikai vállalkozó szellem, és mindig meglátja a jó és fontos ügyeket. Ilyen például, hogy szünetet tartott a 100 éves háborúban angolokkal és franciákkal, hogy a konstanci zsinaton egyház egyesítés miatt ott legyen mindenki. Európát össze tudja trombitálni előtte egy török ellenes hadjáratra, de tényleg majdnem egész Európát, csak ugye Nikápolynál a francia lovagok ezt elszúrják egy rohammal, ez a 1396, és utána újra egyesíti az egyházat, ami már három pápával rendelkezik. Ami érdekes Zsigmondnál, hogy ő érti a művészet szerepét, és érti az emberi arcnak a kommunikációs jellegét. Zsigmond egyrészt fölépíti a Szent Zsigmond kápolnát, tehát hogy a névadó szent kultuszát támogatja, és Szent Zsigmond egyszer csak fontos szent lesz Európában, másrészt olyan arca lesz, mint Zsigmondnak, és hirtelen mindenkinek olyan arca lesz, mint Zsigmondnak. Tehát ő úgy érzi, hogy a képi művészet, ami terjeszthető Európában, az létrehozhat egy olyan szituációt, hogy legyen valakinek mondjuk, hogy politikusi arcéle, vagy legyen egy olyan arca, hogy azt fölismerjék Európában. Ő az első ilyen szempontból a római kor óta, akit arcról ismernek. Miért kell a korona, az a teljes ragyogó királyi ornátus? Mert arcról senki nem ismer senkit. Nincsenek plakátok, tévéhíradó, internet, stb. Gyakorlatilag Mátyás, meg középkori más királyok is ezért járkálhatnak áruhában. Most képzeljük le egy mai államfőt, amit próbálna áruhában járni bárhol.
Hát a mait az pont lehet, hogy meg is tudná tenni, de mondjuk ez egy
kis kiszülésre. Lehet, hogy valaki meg tudná tenni, de mondjuk nagyon nagy lenne az esélye egy modern Európai államban bárhol, hogy azonnal lebukna, vagy az Egyesült Államokban bárhol.
Ami... Zsigmond mit tudott még ezen
Zsigmond
kívül?
Zsigmond, ez az érdekes, hogy mindenhol, tehát akármit rendel meg ő, ami egy művészeti produkció, mindegy, hogy ez könyv, mindegy, hogy ez valamilyen pergamenre készült, vizuális vagy könyvészeti alkotás, mindegy, hogy ez szobor, szobrok az ulmi városházára, bárhol megjelenik innentől kezdve egy római császár, annak Zsigmond arca lesz. Annyira, hogy a halála után is Hieronymus Boschnak van olyan képe, ahol a felvonuló római császár még hasonlít Zsigmondra. Tehát annyira bevésődik Zsigmond arca, hogy az innsbrucki eset, amikor az osztrák herceg vendéglátja, és az egyik pincérnő eltűnik, és mire előkerül, már nem ártatlan, azt, hogy a sötétben egy Zsigmond-szerű szakállat tapogatott ki, mint kiderült, ez éppen az osztrák herceg volt, de megpróbálták rákenni azonnal Zsigmondra. Ami érdekes, hogy Zsigmond a modern politikus portré, mint propaganda eszköznek a felismerője. Ez az egyik. A másik, amit meg Mátyás ismer föl, ebben azért a itali reneszánsz humanisták segítik, hogy a tudomány az propaganda eszköz, hogyha ővé a legnagyobb könyvtár a pápa után, legalábbis most így sejtik a kutatók, hogyha itt olyat hoz ide, ami Európában még nincs, ezt olasz reneszánsznak hívják, a német, cseh, francia, stb. Reneszánsz, az jóval később jön, mint a magyar. Tehát az Itálián és Németalföldön kívül a magyar az első, ebben Mátyás és második feleségének személyes döntése van benne, hogyha egy létrehozok egy teljes könyvtárat, amilyen nincs, már pedig ez egy tudatos, nem összegyűjtött könyvtár. Ez az országos Széchenyi könyvtár kutatóit kell itt mindenképpen megemlíteni. Olyan propaganda eszköz lesz a könyv, amit korábban mi nem láttak. Mindegyiknek egységes borítója, egységes bőr és arany dekorációja, ami egyrészt perzsa, egyrészt reneszánsz minta egyesítése, ezért egy korminát becsukva föl lehet ismerni, ha az eredeti borítója megvan. Gyakorlatilag ez egy olyan propaganda eszköz, hogy ha valaki jön ide Magyarországra, akkor kérne a korvinákból, időként a jogellók ajándékoznak is el, valaki lopni akar belőle, és be is lehet mutatni, mint egy királyi látogatás keretében, tehát ez látványeszköz lehet. Nem csak azt mutatom be, hogy mekkorát építek, nem csak azt mutatom be, hogy milyen ókori ősökkel rendelkezek, mert a reneszánszban versenyt manipulálják a történelmet, hogy kinek van jobb ókori őse, hanem gyakorlatilag a jól terjeszthető könyvvel is lehet. Erre jönnek a nyomtatott lapok. Mátyás idejében ezek már elindulnak. Az ő korából már van pár évvel Vlad Cepes halála után már egy Dracula rémtettei német kisröplap megjelenik német nyomdában, de aki ebben egy egészet megváltoztatja, az a Mátyással félig meddig kortársnál a fiatalabb első Miksa lesz, akinek külmodern Habsburg történelmről sem beszélhetünk.
Azt kérdezted, egyébként kérdezlek akkor Miksáról is röviden, de azt kérdezted, mikor felvetettem a témát még korábban, hogy a Mediciekről beszélünk-e. Úgyhogy kérdezlek egyfelől akkor Miksát miért hoztad be, másrészt miért érezted fontosnak, hogy a Mediciek-nek a tevékenységét idehozzuk, és aztán még egy rövid kérdésem lesz, és utána zárjuk a beszélgetést, de ezeket mindenképpen kitérnék.
Mediciéket azért szeretem emlegetni, mert mindenki tud róluk. Tehát ott valami nagyon sikeresen működött.
Kétségtelen.
Mondjuk úgy, hogy propaganda áldozatai vagyunk, hogyha tudunk a Mediciekről, és jó véleményünk van róla.
Oh.
Szeretném mondani, hogy a 19. században a történetírás nem értékelte pozitívan az olasz reneszánszot. Végül is ez egy széthúzó, kicsi államokra eső, egymással torzsalkodó, individualista korszak, ami pont ellentétes az olasz egységnek az ideájával, ami a 19. századi nemzeti ébredésnél már sokkal fontosabb, mint hogy most jó fejek-e a firenzeiek, vagy a milánóiak, vagy velenceiek, teljesen mindegy. Tehát érdekes, hogy a pozitív képe ennek a reneszánsznak az alapvetően 20. századi. Ezt hozzá kell tennünk. A Mona Lisa csak az 1910-es évek óta sztár. Leonardo csak azóta, amióta jól föltártuk a kéziratait, meg jobban kutatják. Tehát Leonardo nincs a 17. században nem egy akkora valaki, hogy így el kelljen zárni a festményeit, mert tömegek rohanják meg. Le se akarták önteni, hozzáteszem. Ami nekünk érdekes...
Ez már egy 21. századi.
Ez már abszolút. Az is ugye propaganda lenne, hogy miért rongálunk látszólag, hát de ez egy erősen negatív példa, és az egésznek a legitimitása megkérdőjelezhető. Miközben, és ez egy nagyon fontos gondolat, maga a propaganda, amikor létrejön bármikor is, bármelyik történelmi pillanatban, legyen szó ez óbirodalmi, újbirodalmi, perzsa, római vagy görög, legyen ez középkori, a propagandának mindig az egyik legfontosabb alapja nem az, hogy közvetítse. Minden propaganda a definíció, megnézik a szótárban, a lexikonokban, így úgy közvetíteni tudástalan embereknek a propagandának az egyik legfontosabb üzenete mindig a legitimitás. Tehát, hogy aki éppen helyzetben van, az jogosan van, az a legitimáció, az önmagam jogosságának a közlése. Mindegy, hogy ez éppen egy csata, egy békeszerződés, egy kulturális építkezés, egy színdarab, vagy szoborfaragás, mindegy. A legitimitás a legfontosabb alapja a propaganda születésének, bármikor is jön létre egy propagandikus, protagonisztikus cselekmény. A Medicieket azért hozom, mert a Medicierről azért a jó véleményünk, mert mi propaganda áldozatai vagyunk mind a mai napig. Medicieket azért kell elválasztani az átlag szponzortól, mert ők az a ritka pillanat, amikor értették is. Több nyelven beszéltek, Lorenzo is költő, önmagában amellett, hogy politikus, és a városokat úgy kezelik, hogy nem csak úgy mond kenyeret és cirkuszt, még a római mondással. Tehát
ami
nem csak
szintén a, ide tartozik,
ami
persze.
Ami szintén ide tartozik, abszolút. Ők nem csak így fogják föl, ők alapvetően benne van mellett egy olyan plusz tudás és érzékenység, ami a jövőnek szóló egyfajta filozófikus hozzáállás, a Platón összes lefordítását kifizetik. Na most sem akkor, sem most az átlag ember ritkán olvas Platón összes fordítást.
Elég baj,
de mondjuk úgy gondolja valaki, hogy kifizeti, mert el is akarja olvasni. Nagyon érdekes a Mediciek hozzáállása ahhoz, hogy nem csak propaganda, és nem csak azt fizetem ki, hogy engem dicsőítsenek. A Medici propaganda azért érdekes, mert többet lát emberileg, többet lát kulturálisan, filozófikusan, történelmileg, több másféleképpen. Kvázi partnerileg építi ki a hálózatát, nem csak a neki hasznos szereplőkkel. Messze túllépnek ebben a propagandában egy pontot, a propagandisztikus célszerűségen túlcsinálják, és néha ez menti meg őket. A Medici bank 4 generáció után bedől. A Medicieket 1494-ben elüldözik. A Mediciek azért maradhatnak történelmi szereplők, mert messze többek, mint sikeres bankárok, ami a 3. generáció után nem teljesül, messze többek, mint városi politikusok. Az ő kulturális propagandájuk, meg mondjuk úgy emberi minőség és kulturális színvonaluk, ahhoz, hogy a propagandából ők mást hoznak ki, mást látnak, amiatt beszélünk ma róluk. Ez az egyik. A másik a Miksa császár, amit kérdeztél.
Azt röviden, Miksáról röviden térjünk, csak hogy miért összedöm, mert aztán még egy záró kérdésem van.
Nyomtatott propaganda. A nyomtatott propagandáról azt hiszik, hogy újságokkal kezdődik, vagy képeslapokkal. Amióta van nyomtatás, röplapok terjednek. Egy újság úgy néz ki, még a koraújkorban, tehát Miksa utánszázzal is, hogy kinyomtatnak valahányi, valahány száz egyszerű fametszetes, vagy egyszerűen nyomtatott képet, és ezeket valaki mondjuk egy utcasarkon hangosan felolvassa. Tehát a kikiáltó nem adogatja az újságot, mint a 19. század végi New Yorkban, hanem ott áll valaki, és magyarázza, hogy mi van rajta. És el is mondja. Ha, néha hozzá költ, tehát ha nem is tudja jól elolvasni. Erről vannak beszámolóink. Ami Jan Krizosztom Pasek nevű lengyel úr egy ilyet megvesz, tehát gyakorlatilag a városrészvárosnál egyetlen újságet megveszi, mert nem tetszik, ami benne van. És aztán elviszi, összegyűri és eldobja. Tehát gyakorlatilag egy városnédet megfosztott egyetlen darab újságjától a 17. században.
Erre is tudnánk kortárs példákat.
Abszolút. Miksa azért érdekes, mert megint egy kicsit más lát, mint a többi. A Habsburgoknál ő találja ki a házasodását. Tehát ő szerzi meg fiának az egész spanyol területeket. Vele lesz a házasságával, jön be Burgundia, német alföld, majd legyen belőle német alföldi háború egy később a fia unokája 5. Károly alatt. De az egész 5. Károly, az egész spanyol Habsburgok Miksával jön. Az ő unokájának intézi el, hogy Ferdinánd ide jöjjön. Tehát, hogy a magyar-török háborúkban Habsburgok vannak, az is Miksának. Máshogy látja a világot, és ő úgy gondolja, hogy a nyomtatott propaganda az nem csak egy-egy ilyen béna röplap, ezt lehet jól csinálni, és gyakorlatilag egy ilyen, úgy néz ki, mint egy modern startupper, média vállalkozó, Miksa az innovátor. Ha nem lehet diadalmenetet tartani, vagy azért, mert járvány van, meg már nagyon nehéz ezt így megszervezni római módra, nyomtassuk ki, és terjesztjük el. Úgyhogy Miksa, ugye most nagyon divat az, hogy 3D nyomtatás, ezt nyomtassuk azt, Miksa csinált egy nyomtatott diadalmenetet, egy rókori római triumfuszt, teve vezeti be, fantasztikus állatok vannak benne, fölvonul az egész történelem, látjuk lerajzolva szobrokon, Nagy Károlytól, Szent Istvánig, mindenki magyar, francia, frank és ókori uralkodók is megjelennek, tehát nyomtatott diadalmenetet csinál, és ezt kinyomtatják, és nem fejeződik be végig Miksa haláláig egyébként, de 18. században a Habsburgok ezt újra előveszik. Nem elég ez, megcsinálja nyomtattatva, ha már nem lehet mondjuk ugyanúgy diadalkaput készítetni, nagy kő diadalévet, mint a római fórumon van kettő is, akkor nyomtassuk ki, és megcsinálja a világ legnagyobb fametszetét. A nyomtatás az nem csak kis könyv, az nem csak egy szórólap, a nyomtatás lehet 4 méter magas. És Miksa császár megcsináltat olyan no-name alakokkal, mint Albrecht Dürer, viszont részt vett benne legalább 2 bölcsész, egy történész konkrétan, Miksa történetírója, és hogy mi szerepeljen ezen. Kinyomtatjuk, textilre rakjuk, így föltekerhető, szétküldjük Miksa császár diadalkapuját, na ez propaganda a javából, hogy az 1510-es években járunk, Miksa császár diadalkapuját rendszeresen elő lehet venni, kihengergetni, végignézegetni, és Miksa császár propagandája, mert ez klasszikusan az szól az uralkodói udvaroknak, de ezt az is lenyűgözően nézi, akit nem nyűgözne le egy nyomtatott szóróla.
Hát ez egy molinó vagy egy roll-up. Ez volt a Krízisek és pofonok 3. évadának első beszélgetése a propagandáról és történelemről. Beszélgettünk Antal Péter történésszel, a Rubikon Intézet tudományos munkatársával. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Jó hosszan fogunk még foglalkozni ezzel a témakörrel, a propagandával, remélem, hogy velem tartotok most is, de mára elköszön ez a műsor, és Böhm Kornél.